Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Isten igényét, amit egyházunk észkereszt ünnepére idehirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk János evangéliumának 8. fejezetében a 12. versben a következő képben. Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Nem titok, hogy ez a világ, olykor így látjuk, hogy napról napra rosszabb lesz. Ha bekapcsoljuk a híreket, hallhatunk olyasmiről, pár évvel ezelőtt például ilyenről hallottunk, hogy valaki nagy sebességgel, autóval belehajt a tömegbe, vagy hallhatunk arról, hogy valaki fegyvert ránt, és lelő egy másik embert, csak azért, mert összevesztek. Az, hogy ez a világ mennyire rossz és mennyire sok gonosz is van benne, és a mi életünkben is vannak ilyenek, az meglephet minket, de Istent nem lepi meg. Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. A mai világunkról Isten igéjéből azt mondható el, hogy szereti a sötétséget. Ami szintén elmondható, hogy szereti a gonoszt. A Biblia hajszál pontosan írja le azt a világot, amelyben élünk. De itt van a jó hír is minden napokban, a sötét időkben. Jézusnak van válasza a sötétségre és a gonoszságra, hogy nekünk, akik az ő gyermekei vagyunk, ne kelljen ennek részesei lennünk. És ez az, amit a mai napunk vízkereszt, az Epifánia, Krisztus megjelenése tanít számunkra, amit János evangéliumában ezzel az egyszerű kijelentéssel fejez ki számunkra. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ma tehát azt tanulhatjuk meg ezen az ünnepen, az válhat az életmódunká, hogy Krisztus világossága hogyan tart meg attól, hogy sötétségben járjunk egy olyan világban, amelyben uralkodik a sötétség és a gonosz cselekedetei. Isten úgy tart meg az ő világosságában járva, hogy az ő világossága rávilágít a meg nem vallott bűneinkre, hogy szembesülnünk kelljen azzal, hogy foglalkoznunk kell ezekkel. Olvassuk csak a Szentírást, feketén-fehéren, ott találjuk benne az emberi mi voltunk, sötét oldalát is. Mózes 4. könyvében például ezt olvassuk, ha nem így tesztek, ahogyan a Úr megmondta, vétkeztek az Úr ellen. Tudjátok meg, hogy utolér benneteket vétketek büntetése. Vagy Lukács evangéliumában pedig ezt olvassuk. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerté nem válna. Vagy ott van a közismert közmondás, ami gyakorlatilag ugyanezt mondja ki, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ha hadd mutassak két példát erre, egyet az Ószövetségből és egyet az Új Szövetségből. Az Ószövetségi példa, amikor fény derült egy ilyen bűnre, Dávid király egészen egyszerűen kimondhatjuk, hogy karddal megölette a hettita Úriást, frontvonalra parancsolta, hogy meghalljon, hogy feleségül lehesse az ő feleségi Becsabi. Dávid azt hitte, hogy megúszta a kis cselszövést, amelynek az eredményét ő már előre elgondolta, hogy Becsabé legyen az ő felesége. Ügyes tervével azt hitte, hogy a tetteit a szőnyeg alá söpörheti, és senki nem fog majd tudni róla. De Isten nem hagyta, hogy ez a bűn rejtve maradjon. Nem tudni persze, hogy hányszor próbálta Isten hiába rávenni Dávidot, hogy lássa meg a saját bűnét, de egy idő után elküldte Nátán prófétát, hogy szembesítse a bűnével, és fény derítsen erre a bűnre. És amikor ez a bűn napvilágra került, Dávid helyesen cselekedett. Elismerte, hogy hibázott, és őszintén megvallotta, vétkeztem az Úr ellen. Ekkor Isten eltörölte a bűnt, de Dávidnak még mindig szembe kellett nézni a következményekkel. Meg kell értenünk, hogy amikor megvalljuk a bűneinket, Isten ugyan meg fog nekünk bocsátani, ez az ő ígérete, de lehet, hogy még mindig meg kell küzdenünk a következményeivel. Isten megbocsátott Dávidnak, de a következmények megmaradtak. Dávid esetében ez egy gyermek elvesztése volt. Nem egy elítélt gyilkos, csaló vagy tolvaj tért meg és fogadta el azt, hogy Isten megbocsát neki, de a büntetését akkor is le kellett ülnie. A börtön misszió ugye pont erről szól. Aztán az új szövetségben az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetében Anániás és Szafira eljöttek ugye Péterhez, kijelentették, hogy eladtak egy földterületet, és azt az összes pénzt ugye az Úr munkájára adják. Ugye Isten arra használta fel Pétert, hogy rávilágítson a bűnükre. Hát nem az volt a bűnük, hogy nem adták oda, a bűnök nem az volt, hogy nem adták oda az összes bevételt, hanem a bűnük az volt, hogy azt mondták az Istennek, hogy mindent odaadtak, és mégsem tették. Visszatartottak valamennyit, és Péter azt mondta neki, hogy hazudtak az Istennek. Isten vágya, hogy rávilágítson a meg nem vallott bűneinkre az életünkben, de ha nem figyelünk erre a világosságra, akkor ne lepődjünk meg, hogyha Isten más módon világít rá a bűneinkre. Az Ószövetségben Nátán próféta volt ez, az Új Szövetségben pedig Péter. De nem kell, hogy ez egy személy legyen, lehet ez egy könyv is, amit olvasunk, amely leleplezi a bűneinket, vagy lehet egy műsor, amelyet nézünk. Istennek korlátlan módja van arra, hogy leleplezze a mi bűneinket saját magunk előtt. Értsük meg, hogy amikor Isten leleplezi a bűnt, az nem azért van, hogy megverje minket, hanem egyetlen céllal, hogy közelebb vigyen az ő szentségéhez, mert a mi Istenünk szent. Isten megtart minket az ő világosságában való járásban, azáltal, hogy az ő világosságát ránk világítja, amikor úgy döntünk, hogy talán úgy döntünk, hogy ez nekünk ez nem megy, vissza akarunk vonulni a más keresztényekkel való közösségtől, hogy vagy mi magunk megleszünk a saját bűneinkkel, másoknak pedig semmi közük hozzá. De a kereszténységet nem a többi kereszténytől elszigetelten kell élnünk. A kereszténységünket más keresztényekkel való közösségben kell megélnünk. És ezt a Szentírás világosan megmutatja. Persze nagyon kényelmes az, ami az elmúlt években a járványhelyzet miatt kialakult, és természetesen jó, hogy van lehetőség a közvetítésre, az Isten tiszteletek közvetítésére, és van, aki rá is van erre kényszerül, mert tudunk ilyenről, hogy így csatlakozzon, de aki úgy gondolja, hogy a kényelem szempontjából kimarad a közösségből, és inkább csak otthon marad, az már nem az Úrnak kedves cselekedet. És hadd fogalmazzam meg most világosan, hogy a vasárnap délelőtti tévés, vagy online prédikátor nézése a nappaliból, vagy éppen a hálószobából, ki tudja, ki honnan nézi, az nem társas együttlét a másik keresztényen. És el sem tudom mondani, hogy hányan mondták már nekem is, és bizonyára másoknak is, hogy a Covid óta nem járok többé templomba, de nézem ezt és ezt a tévében, végig körületek a Facebookon, vagy a Youtube-on, és meghallgatom az Isten tiszteleteket. Hogy amikor valaki olykor bejön ide, akár mit keresztelőt, vagy akár temetést bejelenteni, és sokszor hangzik el az, hogy nem voltunk templomba járók, de néha megnéztük ugye a tévében az Isten tiszteletet, vagy a mama vagy a papa, ugye, akinek a temetését bejöttek bejelenteni. Ő még talán templomba járó is volt, mert presbiter is volt. És hadd mondjam el, hogy ahogy a Bibliát olvassuk, hogy az Isten szemében, ha nem kényszerből, hanem kényelemből tesszük ezt, az nem elfogadható az Isten előtt. Jó, ha nézzük persze ezeket a közvetítéseket, sokat tanulhatunk belőle, nagyszerű, de hogyha megtehetjük, hogy másokkal együtt legyünk, a helyi közösségben való aktív részvétel mellett kell dönteni. Több oka is van annak, hogy Isten miért hangsúlyozza az egymással való közösséget. Hadd mondjak most néhányat. Először is szükségünk van arra, hogy tanítsanak, bátorítsanak, imádkozzanak értünk, számon kérjenek, ha elrontjuk, és tanácsot adjanak, ha szükségünk van rá. És nekünk is ugyanezt kell tennünk a másikért. Aztán szükségünk van a háttértámogatásra, amikor egy problémával szembe kell néznünk, ami nagyobb, mint amit el tudunk viselni. Ha csak súlyos betegséggel nézünk szembe, el kell, hogy hangozzon egy felhívás, hogy imádkozzanak értünk, és így ahelyett, hogy egyedül néznénk szembe ezzel, egy sereg ember imádkozik értünk. És ez akkor történik meg, amikor a gyülekezettel együtt hajózunk a keresztény élet vizein. Aztán mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy tanítványok legyünk, és a tanítványoknak adatott megbízás pedig ugyanaz, mint a mindannyiunknak adott megbízás. Legyetek tanítványok, és hozzatok tanítványokat. Ha közösségben vagyunk egymással, ez lehetővé teszi számunkra, hogy együtt dolgozzunk az elveszettek megnyerésén és a Krisztusról való tanításon, ahelyett, hogy széttagoltan közelítenénk mindenhez. De hogyan világítja meg Isten az ő fényét, hogy közösségben maradjunk, egységben? Mindenek előtt úgy, hogy a Szentlélek szól hozzánk. Isten azt kívánja, hogy közösségben legyünk, hogy a Szentlélek küldjön hozzánk valakit, és mondja nekünk, hogy hiányzunk közösségből. Vagy talán egy telefonhívás valakit ül a gyülekezetben, aki már egy ideje nem látott minket a templomban, megszólít és elindul valami bennünk, ami odahúz. Isten megtart minket az ő világosságában járva azáltal, hogy a világosságával megvilágítja a helyes utat, amelyen járnunk kell. Észrevettük-e már, hogy az általunk hozott döntéseknek általában két vagy akár több útja is van. Maradunk-e ennél a munkahelynél, vagy elfogadjuk-e az új állást, amit felajánlottak? Vagy amikor valaki betölti a 65. életévét, maradjon-e még néhány évig dolgozni, vagy most már menjen nyugdíjba? Vagy hogyha itt Orosházán lakik valaki, és nem tud igazán megélni, akkor maradjon-e itt, és itt keressen munkát, vagy költözön máshova, akár külföldre? Döntéseinkkel kapcsolatban meg kell értenünk, hogy Isten akarata az, hogy a helyes döntésre vezessen minket. És ezt úgy teszi, hogy az ő fényével világosít. Világít a helyes útra. Igényét azért adja, hogy tovább vezesse. A probléma az, hogy még akkor is, ha Isten és az ő szent igéje megvilágítja az utunkat, néha még akkor is rossz döntést hozunk. De miért van ez? Néha az érzéseinkre alapozzuk a döntéseinket, hogy mit tegyünk, jól érezzük magunkat ezzel a döntéssel, vagy az érzésekkel sokszor az a baj, hogy nem lehet mindig bennük megbízni. Ellenünk fordulnak. És hoztunk-e már olyan döntést, amivel kapcsolatban nagyon jól éreztük magunkat, ami végül katasztrófába torkollott, és most talán borzalmas érzéseink vannak a döntésünkkel kapcsolatban. Néha azért hozunk rossz döntést, mert rossz tanácsot kaptunk. Még ha valaki keresztény is, ha tanácsot ad, amit ad, nem egyezik Isten igényével, akkor az rossz tanács. Végül pedig azért hozunk rossz döntést, mert a tömeggel tartunk. Hiszen mindenki más is ezt csinálja. Csak azért, mert mindenki más ezt csinálja, még nem jelenti azt, hogy ez a helyes út, hogy ez a helyes dolog. Csak Isten világossága az, amit ő személyesen világít meg az utunkon, és az ő igéje az, amiben bízhatunk, hogy mindig a helyes irányba mutat. Gondolkodjunk el ezen a rövid igén. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Hát ez a világ tele van sötétséggel, ezért hozzuk meg azt a döntést, hogy Isten világosságában járjuk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a napot, ezt az ünnepet. Köszönjük, hogy világosságodat adod nekünk, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, és hogy a te közösségedben tudjunk maradni, mert ez a helyes út.